Fordulj az Úrhoz imádságban, kérünk az ő áldását a mi mai napunkon.
Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, a te jelenlétedben hiszünk, hogy itt vagy velünk. Hiszünk, hogy összegyűjtettél minket ezen a gyönyörű szép téli napon. Lehet, hogy köztük vannak olyanok, akik úgy érzik magukat teljesen egyedülek, magányosok. Nincs senkihez, aki tudnának fordulni. Lehet, hogy úgy érzik, hogy nincs igazi barátuk. De Úr Jézus, köszönöm, és köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül ezen a világon. Köszönjük, hogy te vagy az, akihez tudunk mindig fordulni. És az összes dolgok, amit nyomasztanak, amit elcsüggednek minket, tudjunk a te lábadnál letenni, és megköszönni, hogy de minden terhünket te hordod. Úr Jézus, kérjünk, hogy mai napon taníts minket, mit jelent-e benned bízni. Taníts minket, mit jelent letenni a félelmünket, letenni a büszkeségünket, amikor magunkban bízunk, amikor nem akarjunk teljes szívünkkel te hozzád kiáltani, és bízni, hogy szeretsz minket. Úr Jézus, kérünk, hogy áld meg minket a mai napon, áld meg ezek a kapcsolatok, lehet, hogy mai napon csak elkezdődött egy kapcsolat egy kis csoportban, áld meg ezek a beszélgetéseket, hogy tudunk növekedni még kapcsolatban veled és egymással. Kérünk, hogy maradj velünk egész nap a kis csoport beszélgetéseken később, a film nézés, a film megbeszélés. Hiszünk, hogy nélküled ez a nap hiába való, bármennyit terveztünk, kigondoltunk. Szeretnék látni téged a mai napon. Kérjünk, hogy dicsőítsd magadat köztünk. Hagyd lássunk, hogy ki vagy valójában, hogy mennyire szeretsz minket, és hogy ezt bebizonyítottad az Úr Jézus Krisztusban, Golgotán. Krisztus nevében ezt kérjünk. Amen. Tehát jó volt hallani tőletek a kis csoportokban, mik azok a dolgok, amit vannak az életedekben, és mindenkinek az életében van stressz. Tehát a stressz az nem olyan dolog, amit ugye...
Ez most stresszes nekem.
Köszönjük szépen. És gondolkoztam, hogy mik voltak azok a pillanatok az életemben, amit nagyon stresszes volt, és kérdeztem ma reggel a feleségemtől, hogy is volt az, amikor a repülőtéren voltunk, és 2003-ban ki kellett repülnünk Amerikában, és a két kislányokkal mentünk, 8 éves és 6 évesek voltak akkor, és jó korán megérkeztünk a Ferihegyben, hogy ne legyen semmi baj, hogy legyen egy nyugalmas utazás, és akkor egy új rendszert beépítettek, hogy lehet rendelni a jegyeket az interneten keresztül, ugye, csak otthon nem kell utazási irodába menni, nem kell kapni egy jegyet, hanem csak ott kinyomtatod magadnak egy papír, hogy itt van az én hely foglalásom, vagy jegy, ugye? És megérkezünk a Ferihegyben, hosszú a sor, végre megérkezünk, csak azt mondják, hogy nem találnak minket a rendszerben. Biztos, hogy nem találnak minket a rendszerben. Itt van a papírom, de nem volt be a számítógépen. 25-30 perc várunk a sorra, mindenki már nagyon ideges mögöttünk, áttesznek minket egy másik számítógépen, és az emberek kezdnek előre haladni, mi ott leragadtunk. Még egy fél órát foglalkoztak velünk, és azt mondták, hogy kinyomtották egy valami papír, és azt mondták, hát mutasd meg ezeket németeknek, hát ha ők megtalálnak titeket a rendszerben, és akkor valamilyen cetlit adták a mi bőröndöknek, hogy legalább a bőröndök megérkeznek, ugye? És akkor tovább haladtunk Münchenben, nem... Frankfurtban voltunk, a frankfurti reptér, ugye ez 20-szor olyan nagy, mint a Ferihegy, át kell rohanni az egészen, és át kell menni a biztonsági helyeket, le kell vetközni félig, ugye öv, cipő, mindent, át kell menni, két kicsi gyerekkel vagyunk, gyorsan siessetek, végre megérkezünk a Lufthansa-nak a ajtónál, ők se találtak meg a papírunkat. Hát nem vagytok beregisztrálva a számítógép rendszerben, nem tudtok, nem engedhetünk meg titeket föl a repülőgépen. Mit csináljak akkor? Hát vissza kell menni a Lufthansa-nak a fő irodába, vagy fő asztalán, a biztonságnak a másik oldalán. Mondtam a tűnek, hogy akkor maradjatok itt a gyerekekkel, majd én átszalodok a reptérnek a másik oldalán. Rohanok, ugye, zövvel, cipővel vissza. Megérkezik, nem találnak minket egyáltalán a rendszerben, de közben szólnak a tüninek, aki a másik oldalán van, hogy megtalálták minket végre a rendszerben, és szaladjál, és mondd meg a férjének, hogy gyorsan gyere, már indul a repülőgép. A feleségem ez traumának ér, hogy itt hagyom a két kicsi gyerek ebben az óriási nemzetközi reptérben, itt hagyom ezt a két gyerek, hát most szaladjál, most tűn is átmegy, a biztonsági leveszi az övet, a cipőt. Gyorsan, Robi, mindjárt indul a gép. Visszérünk az utolsó pillanatban, és komolyan már bezárták az ajtót a reptérnek. El is vitték a szék, vagy a lépcső. És egy nőkhez kérdezik, nem, megérkeztek, megvan a család, várjatok meg. Vissza a lépcsővel, kinyitják az ajtót, és beesünk a reptér. De még nem volt jegy, csak valahogy bizalomban elengedtek minket. Megérkeztünk Washingtonban, és 2003-ban egy hatalmas nagy hóvihar volt, és lezárták az összes reptérek mindenhol, és úgy nézett ki, hogy ott fogunk aludni Washingtonban. És akkor kihirdették, hogy még egy járat fog menni St. Louisban, és felengedtek minket ezen az egy járaton, és tényleg mögöttünk tök sötétség volt, és mi megérkeztünk St. Louisban, ahol még sütött a nap. Tehát úgy voltak, hogy egy naplementét. És emlékszem, hogy az egész nap egy nagyon-nagyon nagy feszültség volt. És a többiek azt hiszem 3 vagy 4 napig aludtak Washingtonban, az egész keleti parton lezárták. De Isten hazavitt minket St. Louisba. De nagyon jó volt, csak emlékszem, hogy az egy elég stresszes pillanat volt az életünkben. Végül is mi a stressz? Mi a stressz? Vicceltem, hogy Zsoltinak nincs stressz az életében. Hát, mindenki vizsgálja meg saját életét, próbálja kicsit jobban kutatni, hogy végülis mi a stressz. 3 dolgot szeretnék mondani. Tehát a stressz az egy fizikális reagálás, tehát valami történik bennünk fizikálisan. Egy külső stressz okozó miatt, tehát valami történik, valami okozza a stressz, a fizikális stressz az életünkben, ami beindít egy belső vagy egy lelki viszonyulás az egész helyzethez, és készek vagyunk harcolni, vagy menekülni a helyzettől. Jó? Tehát ez a 3 dologról szeretnénk beszélni mai napon. Jó? Tehát van a fizikális stressz, hogy néz ki az életünkben, van az okozó, és akkor van a mi lelki állapotunk, hogyan viszonyulunk ehhez a történethez, vagy amit zajlik az életünkben. Tehát először a biológiai dolgok nézzük meg, jó? Tehát mi történik velünk fizikálisan, amikor a stressz hatás alatt vagyunk? Ezek az adatok az Erdély Jurittól kaptam, ismertek az Erdély Jurit, egy keresztény orvos itt Magyarországon. Sok cikkeket olvastam a stresszről, az ő cikk messziről volt a legjobb. Nagyon örültem neki. Pasarétre jár az Erdély Jurit. Tehát, amikor a stressz érint minket fizikálisan, akkor a testünk aktivizálja az idegrendszerünket és néhány hormonok. A hipotalmus, és ha jól tudom, ez a szó hipotalmus, az ugyanaz a magyar nyelven és az angol nyelven. A hipotalmus jelez a mellékvesének, hogy elbocsásson adrenalint és kortizolt a vérkeringésünkben. Ez az adrenalin és a kortizol felgyorsítja a szívdobbanás, felgyorsítja a lélegzetet, a vérnyomást és az anyagcsere. Tehát minden felgyorsul bennünk. Az erek tágulnak, hogy engedjenek több vér az izmoknak. A pupillák is tágulnak, hogy jobban lássunk. És a máj elbocsájt glukóz, hogy több energia legyen. Ízadni kezdünk, mert az lehűti a testünket. És ez a készenlét állapot, ez egy védekező mechanizmus, amely késztet minket, hogy harcolunk, vagy menekülünk. Tehát a testünk tudja, hogy baj van. Az angol nyelvben úgy mondják, hogy kész vagy for the fight, or the flight. Kész vagy harcolni, valami támad engem, vagy inkább menjünk el, menekülünk innen. Jó, de hát rohanni kell. Tehát attól függ, hogy melyikre vagy hajlamos. Kész vagy harcolni, vagy menekülni. Ilyenkor tudsz koncentrálni. Ilyenkor nagyon tudsz figyelni. Erősnek és kitartónak érzed magadat. Tehát vannak problémák, és kész vagy nekivágni. Erősnek érzed magadat. Kész vagy gyorsan gondolkozni, cselekedni és dönteni abban a pillanatban. Nagyon élénk vagy. Tehát körülbelül, mielőtt tartasz egy előadást, akkor nem alszol el, nem vagy fáradt, vagy a színpadra lépsz. Tudnék most aludni, dehogy is. Vagy a színpadra lépsz, akkor nagyon-nagyon élénk vagy, és nagyon jól tudod, hogy mi történik körülötted. Tehát ilyen értelemben a stressz az egy jó dolog, ugye? A stressz tud kihozni a legjobbat mindannyiunkból. Oké, tehát fizikálisan ez történik velünk, amikor a stressz alatt vagyunk. De mik azok a tipikus stressz okozók, amely okozza ezek a fizikális tünetek az életünkben? Hát azért volt a kis csoport, hogy azért beszéltük meg a kis csoportban, hogy mik azok a dolgok a te személyes életedben, amit te átéled, átélsz napról napra. Én felsoroltam egy pár dolgot, ezek elég egyértelmű, de mégiscsak fontos, hogy foglalkozunk ezek a dolgokkal, hogy mi van az én életem, mi van a te életedben, mert sokszor nem is veszünk észre, hogy most stressz alatt vagyunk. Az első az, hogy túl sok a tennivaló. Túl sok a tennivaló, ugye? Hosszú listák vannak. Nem tudom, hogy diszoktorok felírni egy listán, hogy mi az, amit neked azon a napon meg kell csinálni, és akkor átteszed a másik napon, amit nem tudtad kipipálni, ezt megcsináltam. Ugye? Amikor ezek a hosszú listák vannak, az egy nagyon rossz érzés, hogy mi mindent kell végeznem, ugye? Tehát a munkahelyeden neked teljesíteni kell. A mi kis csoportunkban többen felsorolták, hogy az a fő okozó a stressz az életében, hogy igen, a munkahelyen állandóan kell teljesíteni. Fel kell mutatni, hogy mi az, amit csináltál. Nem régóta beszéltem Csapkovics Bercivel, aki egy teológus, és most vizsga időszak van, ugye? Kinek van vizsga időszak most éppen? Vagy volt? Hány vizsgád volt? Igen. 7? Hát ez nem túl rossz. Bercinek 16 tantárgya van, és nem is tudta, hogy hány vizsgának kell, de azt mondom, hogy 12, vagy lehet, hogy 16 volt, ő se tudta, de nagyon zavarba volt a szegénye. De én ezt nem is tudom felfogni, amikor én jártam a teológián, akkor nekem volt 4 tantárgy, 4 vizsga. És az teljesen lefoglalt engem. De rengeteget olvasni kellett, és készülni, de 16 tantárgy, az egy őrültség. De nem tudom, hogy ez a magyar rendszerben be van építve, hogy állandóan csak 5-7-es ez az időszak, ez nem normális. Na, hát, de hát ez a rohanás, hogy nekem olyan sok tennivalom van, ez nagyon jellemző a mai világunknak. Mi ebben a rohanó világban élünk, és mindenki rohan, mindenkinek sok a tennivaló, és majdnem az, hogy én presztízs kérdés lett, ugye? Megkérdezze valaki, hogy vagy mi újság, hát olyan sok dolgom van. Ja, igen, nekem is nagyon sok dolgom van. Hát presztízs csináljunk belőle. Mint én nagyon, nagyon fontos ember vagyok, mert olyan sokat tenném valóm. Borzasztó. És azért, ugye, ami jellemző világunk, ez a multitasking. Aki dolgozik egy cégnél, tudja, hogy mi ez a multitasking, az mikor több dolog egyszerre csinálunk, ugye? Elmegyünk a konditeremben kondizni, biciklizünk, ugye? Közben beszélünk a telefonon, ugye, és nézzük a híreket. A 3 dolog egyszerre csinálnak. Hú, ez nagyon jó, ugye? Én is így vagyok, ugye? Bietorbágyon lakok, kis falucska, nem túl messze innen, elmegyek sétálni a kutyával, ugye? De a kutya tud kakilni, pisilni, ugye, de ő is el van intézve, akkor én is gyorsan futok, tehát én is a kicsit edzésben vagyok, ugye? Telefonálok, beszélgetek az emberek, és közben megyek a boltba, és vásárolok. Tehát 4 dolog egyszerre csinálom. Tehát kicsit mély az életünk. Az nagyon rossz érzés, amikor több dolog egyszerre jön. Ugye? Szerintem az én életemben akkor tudok tényleg ideges lenni, feszült lenni, amikor tök nyugalomban dolgozok, és akkor puf, puf, egyszerre történik, ugye? A feleségem tűnik, most akar beszélni velem valamire, de közben írok, ez egy nagyon fontos e-mail, és nagyon figyelnem kell, hogy hogyan fogalmazom ezt magyarul, ugye? Hogy ne tévedjek, ne hülyeséget írok, nagyon kell figyelnem, Robi, most nem tudok ide figyelni, és a kutyák most ugatnak, de nem egy kutya, az összes kutyák az utcán ugatnak, mert a postás jön hozzánk, de most! És éppen a telefon csörög. Tehát 5 dolog egyszerre, és nem tudom, ezek a pillanatok nem annyira jó viselem. Ha tűnni itt lenne, akkor bólintani. Így van, Robi, így van. Vagy határidők vannak, ugye? Határidők vannak. Be kell fejezni valamit egy időre. Amikor a határidő az mindig a legrosszabb. Felkészülni például erről az előadásra. Ez egy határidő volt, ugye? Be kell fejeznem. Pedig tegnap este a Suhai Gyurinak az esküvője volt, ugye? És ma délelőtt voltak vendégek. És tegnap kiderült, hogy ezt az előadást már előadtam egyszer. Gondolom, semmi baj. Elővettem, csak elfelejtettem, hogy a jegyzeteim angolul volt, mert egy angol konferencián tartottam Budapesten, de tegnap előtt át kellett írnom az egészet magyarra. Pedig nem volt idő. Tehát amikor rá vagyunk szorítva időre, hogy... az mindig még feszültebb. Vagy amikor egy pontos időre kell megérkezni valahova, ugye? El kell érni azt a buszot, ugye? Vagy az iskola most kezdődik, lányok, gyerünk, menjünk, ja, meg nem most elfogad, lányom, ugye? Vagy a cipő koszos, ugye? Vagy hol van a kulcsom? Tehát olyan dolgok, ugye készülünk menni a templomba, és ezek a dolgok, ami nem várható, ugye? Mert valaki tényleg elveszíti a kulcsot, vagy ráünti a narancsait, az inger, az utolsó pillanat. Ezek a dolgokra nem számítunk. Tehát minden tök nyugalom lenne, ha az nem történt volna. Ugye? És azért kell beépíteni ezt a plusz időt, ugye? Hogy hát, ha megtörténik, akkor még van idő. Ez egy nagyon jó leckét megtanulni. Aki még nem házas, akkor az lehet készülni. Ugye Zsolt, hogy ezek, nektek vannak ikrek, tehát nem könnyű csak kimenni az ajtóba, az már egy fél győzelem, hogy bezártam az ajtót. Indulás van, indultunk. Vagy túl sok a felelősség érzetet, vagy fontos döntéseket kell hozni. Amikor mi építkeztünk Bátorbágyon, naponta nagyon sok fontos döntéseket kellett hoznunk, ugye? Milyen csempe lesz? Milyen színű lesz ez a csempe? Mennyit fogunk költeni egy csempére? Vagy a parketta? Milyen parketta? Hány boltba mentünk keresni csempe vagy parkettát? Tehát rengeteg döntéseket kellett hozni, és mind, nem csak én egy magamban döntöttem, hanem ugye Tünnivel. Mindent meg kellett beszélni. Ezek állandóan stressz források lehetnek. Nem javasolom senkinek, hogy építkezzen, ha nincs erős házasságod. De nagyon, nagyon. Mi edzeltünk. Vagy amikor előadást kell tartani, vagy amikor ki kell állni az emberek előtt és szerepelni. Ki az, aki szeret nyilvánosan előadásokat tartani az emberek előtt? Ki az, aki szeret szerepelni? Tegyen fel a kezét jó magasan. Tényleg? Egy, Ildikó. Kettő, pár ember. Három. Nagyon jó, örülök neki. Én nem. Én nem születtem erre. Éppen a mai napon itt van az édesapám, Amerikából. Eljött a Suhai Gyurinak az esküvőre tegnap este. A Gyuri és az apukám nagyon jól ismerik egymást. És az apukám éppen itt van a mai napon, de nagyon jól tudja, hogy amikor én felnőttem St. Louis-ban, hogy mi jártuk a magyar katolikus templomban, és minden ünnepen ugye a gyerekek ki kellett állni, és ünnep, vagy valami verset mondani. Én utáltam, ugye, a bátyám volt, aki szavalta a Petőfi Sándornak, hogy mondják a nép, hogy, bocsánat, micsoda? Nemzeti dal, bocsánat. A bátyám nagyon szépen tudott kiállni, de én utáltam. Csak az Isten, ugye megtértem, és azt, gyere Robi, ez lesz a hivatásod, hogy állandóan ki kell állni az emberek. Kösz. Tehát nem vagyok egy született előadó, mindig kicsi stresszelek, ugye, öröm segíts, és mindig segít. De mindenkinek vannak dolgok az életében, ami nehéz. Na, bízunk el az Úrban. Vagy csúcsforgalomban vezetni. Ha, nem szeretek Budapesten járni csúcsforgalomban. Borzasztó. Nekem van egy kis Suzuki-m. Az elmúlt években már kétszer próbáltak engem megverni. Az egyik pillanat volt, amit nem annyira durva, azt mesélem inkább, hogy a Moszkva téren voltam, és azon a hétfő reggel mondtam a lányoknak, hogy lányok, mert a Csalogány utcán laktunk, és csak el kellett menni a Bármadasba, ugye egy kilométer, csak át kell menni a Moszkva téren. Ugye ahol, ugye, hogy vannak villamosok, és az emberek sétálnak, és a mentőautók mennek, tehát nem olyan könnyű átmenni Moszkva téren, de mondtam a lányoknak, hogy a mai napon mi nem sietünk sehova, ugye? Én egész hétvégén dolgoztam, hétfő reggel, nyugi, tök nyugi lányok, mindegy, hogy késők egy kicsit, csak nyugalmasan. Ugye? És akkor a lámpa zöld lett, és én csak lassan nyomtam a gáz, emlékszem. És a mögöttem levő férfi nem szerette, hogy én olyan lassan nyomtam a gázot, és ő kezdett dudálni. De nagyon dudálni. És én feltettem a kezembe, hagyd már engem békén, csak megyek nyugosan. Nyugis. És akkor ő a jobb oldalán megy, és kezd kiabálni velem. Mondtam, aj Istenem, miért megint valami történik velem? És akkor ő nem csak jobbra, akkor megelőzött engem, megállt a Moszkva tér közepén. Ki jön a kocsiból, aj Istenem, a Suzuki-ba sose lehet bezárni ezek az ajtók. Kinyitja az ajtót, és próbál engem megütni. És egy kicsi a szemüvegem így megy, és mondtam, ember, mit csinálsz? Itt van két lánya a háti ülésben. És komolyan mondom, mai napig nem tudom, hogy magyar ez, mert csak kezdve beszélni, mint egy kutya. És akkor elment. De ez elég gyakran történik. Mondom, hogy Bartók Béla utcán voltam, és zöld volt a lámpa, a kocsi előttem nem ment, mert egy fiatal ember, ő azt úgy döntött, hogy ő átmegy az utcán, vagy egy nagyon forgalmas utcán, és zöld volt a lámpa, és ő azt mondta, én átmegyek. Most én dudáltam, hogy a kocsi elő, hogy menjen már, és amikor én dudáltam, a srácnak nem tetszett, hogy valaki dudált, és akkor oda csapott egy nagyon jó karáté, hogy mondjam, oda rúgott az előttem való kocsimhoz, és mondja, Isten, nehogy jöjjön ide, hogy gondolj, hogy én dudáltam. És azóta nem működik a duda a kocsiban, és nem is javítom. De nem kell duda a kocsiban. De elég türelmetlen tudok lenni a vezetésben, mindegy. Most már. Na, voltak más esetek, és félelmetes néha. Vagy házasságot kötni. Az is egy nagyon-nagyon stresszes pillanat. Tegnap este Suhai Gyurinak volt egy esküvője. Na, Suhai. És a Timi is éppen ott volt. De nagyon stressz. Sokat imádkoztunk értük, hogy ne a nyomás ne veszik el az örömet azon a napon, hogy tudják élvezni ezt a napot, és ne figyeljenek mindenféle részletre, amit el kell intézni. Vagy egy gyerekszülés. Hú, az is nagyon stresszes tud lenni. De az élet így adja a dolgokat. Vagy költözni. Vagy szabadságra menni. Az ember azt mondja, hogy szabadság, ez nem kellene stresszes lenni, de nagyon tud stresszes lenni, ugye? Amerikában a szabadság azt jelenti, hogy az emberek beülnek a kocsiban, és rengeteget utaznak. De nem csak pihennek és kikapcsolnak, hanem utaznak. Ugye, amikor a szabadságon vagyunk, vagy amikor költözünk, akkor a rend az életünk felborul, ugye? Nincs rend. Tehát nem javasolom senkinek, hogy menjen szabadságra olyan emberek, akik nem szeretnek, hogy felborul a rend az életükben. Borzasztó tud lenni. Ez még sose történt velem. De tényleg, szabadságra menni, költözni, vagy amikor vendégek jönnek, és maradnak. Az is. De az egy dolog, hogy vendégek jönnek egy délután, az is tud stresszes lenni, ugye? A ház takarítani kell, főzni, és nagyon nagy pillanat tud lenni, ha nem közösen dolgoznak, ki van osztva a szerepeket, megbeszéltek az elvárásokat. De amikor a vendégek nem csak egy délutánra jönnek, ugye nálunk most 3 vendég van 12 napra. Nem semmi, ugye? Tehát tud okozni feszültség, most éppen ugye, de így nincs semmi baj. Tehát nagyon jó érezzük magunkat, tényleg, de Majd visszatérünk erre. Tehát a stressz az egy természetes rész az életünknek, ugye? De nem lehet kiiktatni. Ne is várjunk azt, hogy nem lesz stressz. De azt akarom mondani, hogy a stressz az semleges. Nem jó, nem rossz. Egy rész az életnek. De mikor túl vagyunk a stresszes helyzeten, akkor visszaáll a testünknek az normális állapotára. Ugye? Mert a stressz állapotában feszült vagyunk. Stressz lemegy, és akkor visszatérünk a normális, nyugalmas állapotunkra. És itt van egy fontos kérdés. Mennyi idő kell neked, hogy a testünk a készenlét állapotból visszakerül a normális pihenő állapotában? Mennyi idő kell neked? És ezzel tudunk megállapítani, hogy de hogyan viszonyulsz a stresszhez. Tehát ha neked nagyon sok idő kell, akkor lehet, hogy nem annyira jó viseled ezt a stresszet. Ha egy kis időn belül visszatérsz, akkor nagyon jó. Ismerek emberek, akik szolgálnak, fel vannak pörögve, hazamennek, és az agyuk nem jár, vagy nem csendesedik le, nem áll le. Egész este fönt vannak. Tehát mennyi idő kell neked visszatérni a nyugalmas állapotára? Vagy fogunk erről is visszatérni. Kérdés az, hogy a stressz mikor lesz káros az életedben? Mikor lesz káros az életedben? Tehát mikor tud rontani? Amikor az okozó nagyon leterhel és krónikus. Ugye nem csak egy eset és túllépünk, hanem ott van. És a következő napon is ott lesz. Tehát ami okozza a stressz, az nem akar elmúlni. Például, amikor egy családi tag meghal, ugye? Hiány van minden nap. Nem tudunk elfelejtkezni. Tehát ott van az a stressz az életünkben. Vagy a válás, vagy egy nehéz kapcsolat. Konfliktus egy főnökkel, vagy egy szomszéddal. Következő nap ugyanott lesz ez a szomszéd. Következő nap bemész a munkahelyben, ott ugyanott van ugyanaz a főnök. Vagy egy gyermekeddel, vagy a házastársaddal. Amikor van egy konfliktus, és nem tudod helyreállítani azt a kapcsolatot. Ezek a legnehezebbek. Hogy elveszíteni egy munkahelyet. Pénzügyi problémák vannak. Ez is felmerült a mi kis csoportokban. Vagy olyan munkahelyen dolgozni, amit nem szeretsz. Nem szereted azt a munkát. Nem szívesen mész be a munkahelyedre. Az is egy hatalmas nagy stressz az embernek az életében. Vagy egy krónikus betegség. Állandóan visszatér az a betegség. Vagy egy rákbetegség, vagy valamit. Vagy folyamatos nyomás alatt vagy, ahol dolgozol, állandóan neked kell cipelni a feladatokat. De vagy felelős mindenre. Most gondolok egy orvosról, vagy egy tanárra. Valaki, aki állandóan a felelősséget az ő vállán. Valamilyen féle vezető vagy menedzser. Tehát amikor a stressz állandóan rajtunk van, nem tudunk megszabadulni tőle, akkor kezdődnek az igazi bajok, problémák az életünkben. Harmadik pont itt az, milyen tünetek lesznek, amikor folyamatosan készen lépen kell maradni a testünk. Ugye a testünk sose tud visszatérni egy nyugalom állapotára, mert állandóan érzel ezt a feszültséget az életünkben. Úgy érzünk, hogy nem szabad kikapcsolni, nem tudunk pihenni. Úgy érzem, hogy állandóan harcolnom kell, vagy állandóan menekülnem kellene. És akkor ilyenkor alakul ki az életünkben egy ilyen nyugtalan állapot. Egy állapot, ami nem akar befejeződni. Tehát állandóan nyugtalanak vagyunk, feszültek vagyunk. Úgy érzünk, hogy mintha mindig sietnünk kell. Érzünk ezt, ugye? A mai rohanó világban állandóan van ez. Úgy érzünk, hogy sietnünk kell. Túlságosan reagálunk dolgokra, és túl érzékenyesek leszünk. Amikor ez az állapot van, akkor irritáltak leszünk. Türelmetlenek vagyunk, és idegesek vagyunk. Így alakulnak pánikbetegségek. Ha ebben az állapotban maradunk nagyon sokáig, akkor a következő lépés a pánikbetegség. Nagyon sok ember a társadalom szenved valamilyenféle pánikbetegségtől. A kérdés az, te észreveszed magadon, amikor irritált vagy, feszült vagy? Érzed azt magadon, hogy most nem a másik ember okozza a stressz, hanem lehet, hogy a szituáció. Ami okozza a stressz, és te így viszonyulsz valaki máshoz, mert de benne vagy a stresszben. Tehát szoktál figyelni, mi zajlik a lelkedben. Amikor ilyen nyugtalan állapotba kerülünk, akkor alvási problémák lesznek, ugye? Nem régóta hallottam egy kifejezést, nagyon szép magyar kifejezést. Megkérdeztem tőle, hogy aludtál tegnap este? Hát, mint a nyúl a bokorban, ugye? Most az mit jelent, ugye? A nyúl állandóan kézenlétben van, ugye? Lehet, hogy rohannom kell most. Tehát nem mélyen aludt, ugye? Nem mélyen aludt. Ha az életedben jellemző, hogy konfliktusok vannak, vagy van egy nagyon nagy feszültség az életedben, akkor az lesz jellemző rád, hogy korán kelsz. 4 órakor. Miért keltem 4 órakor? Fogalmam nincs, de nem tudok aludni. Tehát amikor van a feszültségek, akkor mintha a tested felébreszt téged. Nem tudsz normálisan kipiheni magadat. És a korán kelés az az első jele, hogy valami nincs a helyén. Vagy lehet, hogy valaki túl sokat alszik, ugye? Inkább menekülne. Inkább az a depressziósnak a tünete. Tehát az életünk nagyon befolyása, hogy hogyan alszunk. Vagy migrének vannak, fejfájás, melkas szorítások alakulnak ki. Gyomor emésztési gondok, vagy gyomorfekké. Az immunrendszer leépül, allergia problémák lesznek. Szívinfarktus, vagy érszűkületi problémák. Ezek nem túl távol állnak tőlünk, ugye? Ha jól tudom, akkor a magyarok bajnokok ebben a kategóriákban, ugye? Tehát a magyar ilyen vezető ezek a dolgokban. Szívinfarktus, érszűkületi problémák. Tehát attól függ, hogy melyikre vagy hajlamos harcolni, vagy menekülni, ugye? Ha harcolni vagy hajlamos, akkor egy agresszív személyiség alakul ki, ugye? Másokat kontrollálni, másokat manipulálni, hogy mennek úgy a dolgok, ami neked jó. Tehát az lesz jellemző az életedre. Vagy ha menekülni, vagy hajlamos, akkor sokat fogsz aggódni, ugye? Sokat fogsz félni. Ilyen konfliktus kerülő leszel. Belülről forgatod a dolgokat, és én depresszióban esem. Nem tudod ezzel más emberrel osztani a gondjaidat, ugye? Minden csak lenyomod. Nem régóta voltam egy konferencián, és ez egy, nem akarok a részletekbe belemenni, de lényeg az, hogy ott volt egy lelkésznek a felesége. És ő olyan családból származott, hol ők sose beszéltek a konfliktusokról az ő eredeti családban. Ismerjük rengeteg ilyen ember, ugye? Nem ilyen olasz temperamentum családból származik, hanem pontosan az ellentét, lehet, hogy én viktoriánus. Nem beszéltek meg a dolgokat. És akkor, amikor ő férhez ment, és az ő férjét lelkész, akkor fölvette azt a maszkot, vagy mentalitás, hogy ő így kell viselkedni, ugye? És azt mondják lelkészekről, hogy ők házokban nőnek fel a gyerekek, mert az egész gyülekezet látja, hogy mi zajlik az ő családukban, és a feleség úgy gondolta, hogy neki így kell viselkedni. És tehát eredetileg egy konfliktus kerülő volt, és fel kellett mutatni bizonyos arc, és hogyan teltek az évek, ez a lelkész, fennek a feleség, nagyon-nagyon beteg lett. Tehát az összes fizikális tünetek kijöttek rá. Szedett antidepresszánsok több éven keresztül, szívinfarktus volt, minden baja van, majdnem meghalt szegény. És most először az életében kezdett felvállalni a dolgokat, és kezdett belemenni konfliktusokban, és nem eljátszani magát, mint hogy így kellene viselkedni egy lelkésznek a felesége. Amerikában, és használjuk, hogy ez egy nemzetközi teszt, amit használják, úgy nevezik egy Holmes és Ray-nak a stressz skála, és pontokat adnak különböző okozóknak. Lehet, hogy ismeritek ezt a stressz, ez biztos, hogy le van fordítva magyar 100%, biztos. És ugye megállapították, hogy igenis van kapcsolat az okozók és a mi testi betegségektől. Ugye, ha valaki, egy családi tag meghal, azt mondja, az 50 pont kap, az a legmagasabb. A másik legmagasabb a válás. És ez mutatja, hogy ezek a stressz okozók mennyire befolyásolnak minket fizikálisan. Az az érdekes számomra, hogy aki ezt megállapította, ezek humanista, materialista pszichológusok. Csak ők látják, hogy nem szabad szétválasztani az embert, mintha a test semmi köze a lélekhez. Ez a teszt bebizonyítja, hogy mi egységben vagyunk. A lelkünk és a testünk egymás hatásra vannak, ugye? És nagyon-nagyon fontos, amikor kezeljünk, amikor beszélünk egymással, hogy holisztikusan látjuk egymást, ugye? Nem csak egy test, tehogy is. Ami történik velünk testileg, az befolyása a lelkünket és fordítva. Na most mi történik, amikor túl sokáig maradunk egy készenlét állapotában? Ez nagyon érdekes. Tehát mi történik velünk, amikor túl sokáig maradunk egy készenlét állapotában? Egy idő után a testünk elveszíti azt a képessége, hogy visszatérjen egy nyugalmas állapotában. A testet elveszíti azt a képességet, hogy vissza tudsz térni. Függőségben kerülünk az adrenalinnal és a kortizollal, ami a vérkeringésünkben van. Úgy érzünk, hogy szükségünk van a stresszre. Amikor ezt az előadást tartottam egy ilyen lelkészi konferencián, egy hotelben, ott voltunk lelkészek, és megbeszéltünk ezt a témát utána, és az egyik azt mondta, aki Angliában szolgál, hogy úgy alakultak az évek során, hogy több gyermeke apa, és a készülés a prédikációra, az emberek nincs sok idő rá. És ő nem olyan ember, aki tud előre készülni, hanem szombat este. És a család tudja, hogy most nem szabad ugye, beszélni apához, mert ő most készül a következő napra. És ő elkezd készülni este, és befejezi 2 óra reggel. És folyamatosan ugye, stressz alatt van, mert következő reggel föl kell menni a szószékre, prédikálni tömeg előtt. És úgy alakultak a dolgok, hogy ő valahogy megszokta. De függőségben került az adrenalinnal. És így valahogy magyarázza magának, hogy de legalább így sokkal gyorsabban tudok felkészülni. Mert ha kedden leülnék, és nincs semmi stressz, akkor hát ott ülnék, olvasgatnék, jó érezném magamat, de most 5 óra kész, megvan a prédikáció. Csak azt mondta, hogy többször visszahallgattam a prédikációmat, ugye, mert fölvették, és azt mondta, szörnyű. Mert ő érzi magán, hogy ő most feszült. Nincs meg az a nyugalom, ami kellene. Tehát mi függőségben kerülünk, mint egy drogos. Szükségünk van az adrenalinra. Szükség van, hogy én élénk érzem magamat, és toppan érzem magamat. Borzasztó. Tehát állandóan pörög az agyunk. Nem tudunk lecsendesedni. Most ne haragudj, egy lelkésznek, ez katasztrófa. Pontosan az a mi dolgunk, hogy merjünk kikapcsolni a világból, és ott a fenekünkön ülni, és olvasni, és elmélyülni a dolgokban. Ismerek valaki, aki föl kell, állandóan rohangál, mi az első, bekapcsolja a számítógépet. És amikor ez megtörtént vele, kicsit meglepőd, hogy miért kapcsoltam be a számítógépet? Azért ültem le, hogy Bibliát olvasok. Te pörög az agyunk. Mert szegényként valami 50 vagy 60 e-mailt kap naponta, ugye? Hát válaszolni kell, csinálni kell. De egy lelkésznek pontosan erre hívott minket az Úr, hogy üljünk le, merjünk elmélyülni. Nem könnyű kikapcsolni azt a sok-sok tennivalót, amit ugye nekünk csinálni kell. De az Úr azt mondja, hogy legyél csendben. Tehát, ilyenkor nem is tudunk pihenni. Nem is tudunk pihenni. Azon jár az agyunk, az a hosszú lista, amit el kell intéznünk. És így lelkészek kiégnek. Ugye nagyon sok keresztény munkások kiégnek. Mit jelent kiégni? Pontosan nem töltöd a lelkedet, hanem csak állandóan mész és csinál. Elveszíted a kreativitásodat, ugye? Nem tudsz kreatíven gondolkozni. Elveszíted az idealizmusságodat. Hogy nem mersz álmodni, hanem csak állandóan tenni kell a következő lépés. És így kiégnek nagyon sokan, akik szolgálnak. A modern embernek szükség van valamire, ugye, hogy megnyugtatja őt, hogy tudjon pihenni és kikapcsolni, mert az ő test nem tud kikapcsolni. Magától nem tudja kikapcsolni. És azért szükség van a mai modern embernek, hogy forduljon mihez? Hát az alkoholhoz, vagy a drog, vagy a wellness. Hú, a wellness az nagyon jó. Most voltam egy wellness helyen először. Először az életemben, most szilveszter alatt kaptam egy masszázás. Wow, fantasztikus volt. Egy gyógymasszázás. Hú, azt mindenkinek nagyon ajánlom. De ez nagyon jó volt. Elmentünk egy családdal együtt, szilveszter. 4 nap csak teljesen kikapcsolni. Nem vittük semmit. Számítógép semmit. Csak a gyerekekkel voltunk, és együtt voltunk. Nagyon jó volt. De tényleg a mai ember nem tud kikapcsolni. Fordulnak a kábítószerhez, az ennivalóhoz, a dohányzás, valami, amit megnyugtatja. Mert az ő test nem tud visszaállni a normális nyugalomra. Mert állandóan pörög. Az egy hét szabadság nem elég, ugye? Mert az első hét még mindig benne van a munkában. Mi az, amit vár rám, amikor visszérkezünk. Tehát kell a 2 hét szabadság sokszor. Most, amit szeretnék most csinálni veletek, az, hogy most beszélni arról, hogy hogyan tudunk kezelni ezt a stressz. Hogyan tudunk kezelni, ami történik velünk a mindennapi életünkben. És mint keresztények, milyen tanácsot tudunk egymásnak adni. Mert a kis csoportban, az előadás után, szeretném, hogy főleg erről beszélgessetek, jó? Tehát én most sorolném föl nektek 5 dolgot. 5 dolgot szeretném felsorolni nektek. És ezt beszéltek meg a kis csoportokban. Tehát hogyan tudjunk kezelni ezt a stressz? Feltételezem, hogy többen vagyunk olyan élet tempóban, hogy állandóan rohangálunk. Remélem, hogy senki nem olyan állapotban van, amit a tested nem tud visszakerülni a nyugalmas állapotát, de feltételezem, hogy vannak. Egyre több ilyen gyerek, ugye? A tanárok biztos beszámolnak, hogy a gyerekek nem tudnak a fenüküken ülni több, mint mit tudom én. Fél órát, vagy figyelni a tanára. Okay, az első az a fizikális mozgás, vagy a sport, vagy az edzés. Nagyon érdekes. Ez a legjobb módja, hogy megszabaduljunk az adrenalin függőségtől. Azért, mert a mozgás felhasználja a stressz hormonok, ami a vérkeringésben van. De amikor az ember fut, vagy gyorsan sétál, vagy biciklizik, vagy úszik, akkor felhasználja. És azért mindenki tudja, aki fut, vagy valami utána, ez nagyon jó feeling, majdnem, mert ez, nem tudom, a magyar szó, az endorphins vannak, és egy nyugalmas érzés, és mégis élénk vagy. Mert ők felhasználnak a kortizol és az adrenalin, ami a vérkeringésben van. Tehát így tudsz visszakerülni a nyugalmas állapotra. Nem szabad csak a lelkünket ápolni, hanem szükségünk van, hogy foglalkozunk a testünkkel. És nagyon jó, hogy edzelünk, ugye? Ez nagyon fontos. Hányszor edzel hetente? 5-ször. Valaki más edzel 5-ször hetente? Józsi! Nagyon fontos, hogy merjünk hetente kivenni egy szabadnapot. A Biblia elég sokat beszél erről, ha jól tudom. Ugye? Tehát 1 nap per hét nem dolgozunk. Az a lényege, hogy nem dolgozunk. Nagyon fontos, hogy kikapcsoljunk a mindennapi rutintól. Nagyon fontos, hogy ne folytassuk azt a rutint, amit a mások napokban csináljunk. Tehát Nagyon fontos, hogy kapcsolatban éljünk. Kapcsolatban éljünk másokkal és Istennel. Kapcsolatban éljünk másokkal, akik nem okoznak stressz az életünkben. Ugye Isten tanít minket erről, hogy ugye, hogy a szabad nap az emberért van, és nem fordítva. Az Isten adta az ő szabad napot, hogy merjük megnyugodni. Nyári táborban beszéltünk erről. Ez egy nagyon fontos dolog az életünkben. Az Ószövetségben mit olvasunk? Ugye az Isten népnek muszáj volt pihenni, mert az Isten tudta, hogy munkamániákosok vagyunk. És megmondta nekik, hogy többször jöjjetek össze, nem csak egy nap per hét, hanem jöjjetek össze fesztiválokra. Egy hét, költözetek Jeruzsálemben, ugye? És senki ne gondoljon, hogy ezek ilyen uncsi alkalmak, ugye? Bőjtölni kell, menjünk, mikor menjünk haza, jaj, megint prédikál a pap. Dehogy is! Ezek ilyen fesztiválok, nagyon jól érezték magukat. Sátorokban laktak. Ott volt az egész család, egy hatalmas nagy közösség. Tehát próbáljunk elképzelni ezt a nagy-nagy öröm, ami volt ott. Olyan verseket nagyon szeretem 5. Mózesben, amit sokszor mi keresztények nem tudunk mit kezdeni vele, ugye? Ószövetségben azt olvasunk, hogy és ezek a fesztiválokon vigyetek elő a kemény italokat. Kemény ital? Nem csak bor, ugye? Kemény ital, de van egy feltétel. Amikor kibontod azt a kis kemény ital, hív a papot, hogy ő is tud ünnepelni veled. Tehát ez az egy feltétel, hogy a pap is ott legyen. Most tudunk mit kezdeni ezzel? Mert az alkohol ilyen rossz stigmája van a mi kultúránk, hogy csak azok, akik isznak, akik berúgnak. Nem erről van szó. Az Isten adta a bort, hogy mi tudunk örülni. Nem úgy használni, hogy berúgunk. Senki ne menjen innen, hát a Robi mondta, hogy... És olyan filmet néz közben, amit nem is ismerem. De értek, hogy az Isten hívja az ő népet, hogy merjünk kapcsolatban élni. Merjünk örülni egymásnak. És a zsidók ezt tudták megcsinálni. A Gyurinak az esküvőn tegnap este, akik ott voltak, a fiúk ilyen zsidó táncot csináltak. És tök jó volt. Ilyen fekete sapka volt rajtuk, és fehér inget. Úgy néztek ki, mint zsidók, és kezdtek ilyen hülyeséget táncolni. Tök jó volt. Mindenki röhögött rajtuk. De a zsidók tudták ünnepelni. És az Isten hív minket így, hogy merjünk kikapcsolni, és élni kapcsolatban. És ne gondoljon senki, hogy hát ez csak beesik az ületben valamikor, vagy te jó lenne valamikor. Nem, ezt szervezni kell, indítványozni kell. Bíatorbágyán lakunk, és hál' Isten most a lelkész enged, hogy legyenek kis csoportok. És nekünk harcolnunk kell, hogy tudjunk mi élni közösségben. Nem csak járni közösségben, élni közösségben, hol vannak jó barátok, testvéri barátok. Ki kell alakítani ezt a testvéri kört. Nem könnyű ebben a hideg, rohanó világban. Tudunk mi megnyugodni együtt, egymásnak örülni a gyülekezetünkben? Nagyon-nagyon fontos. Például az én apukám, ahol ő jár St. Louisban gyülekezetben, eljött Magyarországra Keren nénivel, és úgy ismerkedett a Gyurival, hogy ők minden egyes vasárnap találkoznak a Keren néninek a házában, és együtt vannak, és megbeszéljük a prédikációt, és együtt esznek. Minden vasárnap. Jól mondom? De fontos, fontos. Így vannak az igazi barátságok. Tudunk egymásért imádkozni, egymásokat terhét hordozni. Ne dolgozzunk. Én nagyon-nagyon vigyázok. Én nagyon tudok pörögni és dolgozni. Nagyon szeretem, amit csinálok. Sokszor nagyon nehéz különböztetni most mi ez szolgálat, vagy ez pihenés. Mert sokszor beszélgetek emberekkel, akik szeretek. És nagyon nehéz fekete-fehéren osztani. De nagyon hálás vagyok Istennek, hogy most az életemben behozott egy ping-pong klub. Úgy örülök neki, ugye? Mert sokszor vasárnapon én dolgozok. Szolgálok. Majdnem minden szombaton dolgozok. Nincs egy szabad szombaton nekem. És emiatt sokszor nem látom a gyermekeimet hétvégén, amikor ők otthon vannak, ugye? És úgy alakultak a dolgok, hogy Isten adott nekünk egy pingpong klubot, és felállítottuk az imatermünkben három pingpong asztal. És a gyerekek bíltorbágyra jönnek, és ott vannak az én gyermekeim, és nagyon jó érezünk magunk. Egész hétfő délután együtt van a család, és pingpongozunk együtt, és nagyon-nagyon jó. Nekem nagyon jó, mert én szeretek pingpongozni. És visszatérek az első pontomra. Amikor én pingpongozok, akkor én teljesen kikapcsolódok a szolgálatból. Nem érdekel a szolgálat, nagyon kell koncentrálni, hogy fogom azt a kis fehér labdát ütni, ugye? Csavarni. És tehát én teljesen izadok, 3-4 órán keresztül teljesen kifáradok az egészben. Nekem szükségem van fizikális kikapcsolódás, és együtt lenni a család. Tehát két dolog egyszerre tudok csinálni. Nagyon jó. Okay. Harmadik pont, növekedni a kegyelemben. Növekedni a kegyelemben, és az identitásunk Krisztusban. Kérdés az, hogy nagy rohanásban tudsz, de lecsendesedni. Tudsz csendben maradni. Naponta, mondjuk este vagy reggel, ne csináljunk törvényt ebből, de rendszeresen tudsz leülni. Tudsz ugye nem bekapcsolni a számítógépet, hanem tudsz kinyitni a Bibliát, és engedni, hogy Isten szóljon hozzád. 46. Zsoltár, 10. vers, légy csendben, és tudjál, hogy én az Istened vagyok. Légy csendben, és tudjál, hogy én az Istened vagyok. Vagy 42. Zsoltár, miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Hallod, hogy mit zajlik a lelkedben? Mert arra is vagyunk képesek, hogy állandóan fel vagyunk pörögve, a pörög az agyunk, leülünk, és mit csinálunk? Olvasunk az igét, leteszem, és már is indulok. És nem csendesedtél el. Tehát mi folyik a lelkedben? Felismered azt? Tudsz csendben hallgatni? És tudod azt a tehert vinni az Úr elé? Nem könnyű. Nem könnyű kikapcsolni a rohanástól. Annak kell idő. Ézsiás 30:15. Az Úr azt mondja, a csendben és bizalomban van az erőd. A csendben és a bizalomban van az erőd. Tehát tudsz lenni csendben Isten előtt a te lelkeddel. Nem csak az igével, ugye? Ézsiás 41:10. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, győzelmes jobbommal támogatlak. Tehát tudsz lenni az ő jelenlétében. Nem mint, hogy ez egy kötelező dolog, ami nekem muszáj csinálni, meg egy program. Tehogy is. Azért vagy ott, mert szükséged van találkozni az élő Istennel. És ő szeretne adni nyugalmat, békességet, erőt a lelkednek. Tegnap reggel, amikor éppen olvastam az igét, az Efézus 3, olvastam az előtte való nap, és akkor a következő nap, Efézus 4, csak hagy osztam veletek csak egy pár gondolatit, ami számomra nagyon-nagyon érdekes volt. Efézus 3:17-tel kezdenék, hogy Krisztus lakjon hitáltal szívetekben, szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Olyan szépen van kifejezve a magyar nyelv. Meggyökerezve, megalapozva. Hogy a Krisztusnak a szeretet lakjon a szívünkben hitáltal. Azon lehet kicsit elmélyülni. Mit jelent meggyökerezve és megalapozva a Krisztusnak a szeretetében? Szép gondolat. Milyen ez a szeretet? Hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, mindenki együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magassága és mélység az Istennek a szeretetének, ugye? Azon kicsit lehet elmélni, ugye? Magasság, mélység, szélesség, hosszúság. Mi van itt? Milyen nagy az ő szeretet? Milyen képed van Istenről? Az, amikor te az ő jelenlétében van, mit tapasztalsz? Állandóan csak lelkiismeret fúdulás, vagy de tudsz ugye megnyugodni, beszélni, mi van a lelkedben, előhozni mindenféle bűnödet, szennyedet, mindent. Fájdalmaid, és ott a Krisztus keresztnél letenni. és megismerjétek Krisztus minden következő vers, minden ismeretet felől haladó szeretetét. Minden ismeretet felől haladó szeretetet, ugye? Ez valahogy nem fér bele a mi nyugati civilizáció, ahol mindenki racionálisan gondolkozik. Ez minden ismeret felől haladó. Ez nem egy racionális, teológiai, szép, csomagolt doboz. Ugye? Ismeret felőlről van szó ez az Isten. Fantasztikus. Aki kéréseink és gondolataink mértékben felül és képes minden bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint. De nincs semmi, amit az Isten nem tudna tenni, értünk. Szeret minket, rendelkezik tökéletes hatalommal. Tehát az ő jelenlétében csak egy kicsit elcsendesedni. De érdekes módon, hogy Pál ezt mind elmondja, és akkor a negyedik vers a fejezetben folytatja, és arra hív minket, hogy merjük méltón élni az szerint, a hivatásunk szerint. Tehát ez az Isten, aki ezt tett velünk az Úr Jézus Krisztusban, ugye? Most hív minket, hogy éljünk méltó. Egy olyan élet, ami méltó Istenhez, Istenre, ugye? Következő vers, mi az első dolog, amire hív minket, hogy mit jelent egy olyan életet élni, ami méltó Istennel? Mi az első dolog? Hova teszi a hangsúlyt Pál? Ezen nagyon meglepődtem. Teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymást szeretetben. Tehát, ha ülsz az Istennek a jelenlétében, akkor az első az alázat. A szelídség, ugye? Nem hivatkozunk a büszkeségünkre, azt megvalljuk, vagy bevalljuk, vagy bűnbánra tartunk, de ugyanúgy bűnbánra tartunk, amikor félünk és aggadunk. A félelem és az aggodalmaskodás olyan nagy bűn, mint a büszkeség. Az egyik bízik magában, a másik nem bízik Istenben. Sértő Istennek. Tehát merjünk alázatosan járni, amit azt mondja, bízok az Úrban. Ennyi az alázatos. Bízok az Úrban. És amikor mi bízunk ebben az Istenben, aki kifejezte tökéletesen az ő szeretet Jézus Krisztusban, akkor mi lesz jellemző ránk? Hogy néz ki ez az élet? Türelemmel viseljünk el egymást. Mert én egy bűnös ember vagyok, de is egy bűnös ember vagyok. Viseljünk el egymást. Türelemmel. Ez pontosan az ellentét. Amikor de stresszben vagy, amikor én stresszben vagyok, pontosan az ellentét, ugye? Irritált vagyunk. Sietünk. Gyorsan már csináljon. Ne vagyunk türelmeseket egymással. Tehát ezt az életet, ezt a keresztény élet, amire hív Isten minket, ez egy természet fölötti élet. Tehát csak tudsz türelmes lenni másokkal. Azért mindig csodálkozok az óvis, vagy az óvó nénikről. Hogy tudnak lenni annyira türelmes 30 kis gyerekkel? Hihetetlen. Valamint természet fölötti dologról van szó itt, ugye? Tehát ez is ilyen életre hívott minket. És te csak tudsz türelemmel elviselni a másik embert a munkahelyeden, családodban, ha ez az Istennek a jelenlétében ülsz. És elmélyülsz, hogy ő kicsoda. Tehát ez a mi forrásunk. Tehát ez volt a harmadik pont, növekedni a kegyelemben és a mi identitásunk Krisztusban. Negyedik pont, tanuljunk kifejezni, hogy mi van bennünk. Az asszertív kommunikáció. Ugyanaz a szó magyarul? Asszertív használják. Ez röviden fogom itt magyarázni azért, mert lesz nekünk egy egész szabad szombati napon, amikor ezt a témát előveszünk, azt hiszem, augusztusban fogunk beszélni azon napon, hogy hogyan kezeljünk konfliktusokat a családban. Röviden elmondom, mert nagyon, nagyon ide tartozik. Ugye, hogy sokszor azért vagyunk feszültek, stressz van az életünkben, konfliktusok van az életünkben, és nem tudjunk ezeket kezelni helyesen. És annyit mondanék itt, hogy vigyázzunk a két végletre. Mi a két véglet? Hogy nem szólunk semmit, ha valaki bűnkövet ellenünk. Nem szólunk semmit, Ezek az emberek konfliktus kerülők. Körülbelül a fele a társaságunk ma konfliktus kerülők. Passzívek. Félünk, mert én ebben a kategóriában sorolnám magamat. Sokkal könnyebben kerülném egy konfliktus. Nem szólok semmit. Elhallgatom, vagy úgy, elhallgatom. Másik nem, neki nincsen semmi baj belevágni egy konfliktusban. Sőt, konfliktus én kezdeményezők, ugye? Megmondják, ha valami rosszul csinál a másik ember, megmondom. A Biblia úgy nevezik ezt, hogy ítélkezés. Tehát ítéljünk a másikat, megmondom neked, hogy mit rontottál el. De ezt az ágában nincs, hogy kerülje a konfliktus, belevág. És a Biblia nagyon-nagyon bíztat minket, hogy ne legyünk ítélkezők, de merjünk inteni a másik embert. Merjünk felszólalni. Tehát Máté 7, ne ítélkezzetek, Máté 18, intsetek. Most mi a különbség, amikor te intsz valakit, és nem ítélkezel? Hát ahogyan mondod a másik embernek. És az a lelkésznek a feleség, aki semmit nem mondott, és mindent csak lenyomott, beteg lett. Fizikálisan lelki beteg lett. Neked ki kell mondani. De úgy mondod el, hogy a illető tudja, hogy te szereted őt. Tehát most mondod el az igazságot, de hogy mondod? Szeretettel. Ha nem mondod el szeretettel, akkor nem mondd el. Ugye? Ez a világ legdrágább kincs, ha ezt el tudod, hogy meg tudod csinálni. Az összes világi kommunikáció könyvek erről szólnak, próbálnak kibontani az Istentől való kincs. Efézus 4:15. Növekedjetek fel Krisztusban, mit jelent éretnek lenni? El tudod mondani az igazságot szeretettel. Legnagyobb kincs a világban. A világi kommunikáció könyvek beszélnek az asszertív kommunikációról. De ha nagyon odafigyelsz, és olvasol azt a könyvet, és alázatos professzorok írják a könyvet, be is vallják, hogy ezt a módszert nem működik a stressz helyzetben. Tehát nagyon nehéz alkalmazni ezt, amikor éppen egy stressz állapotában van a helyzet. Nagyon nehéz. De ez nem jelenti, hogy akkor miért is használjuk, miért is beszélünk. Azért, mert ugye miután átmentél ezen a stresszes állapotban, és rájöttél, hogy mi az, amit nem jól csináltam, akkor üljünk le, és beszéljünk meg. És mit jelent foglalkozni, hogy mi van a lelkedben a harag mögött? Mert a harag az könnyen kijön. De a harag az egy állarc. A harag ilyen erős érzelem. De mi van a harag mögött? Ott vannak ilyen olyan érzelmek, amit leszoktunk nyomni. Mondok egy példát. Az első panasz feleségüknek, az ő férjük iránt az, hogy az én férjem nem figyel rám. Ugye? Amikor egy fér nem figyel az ő feleségére, ez sértő az ő feleségének? A feleségnek? Zsolt? Sértő. Bizony. És ilyenkor a feleségek nagyon idegesek tudnak lenni, nagyon tudnak haragudni. Miért? Mert a fér ugye egész nap dolgozik, és a feleség alig várja, hogy egy értelmes beszélgetés legyen az ő férjével, mert egész nap a gyereké volt, gyerekekkel volt. De a fér igazán nem igényli egy beszélgetést, mert ő egész nap ugye dolgozott, és most fáradt, és szívesen kicsit kikapcsolna. Pontosan fordítva vannak az elvárások. És a feleség nagyon akar beszélni, mondjuk a Zsolttal. És a Zsolt nem tud figyelni. És ez többször történik. Akkor mit fog mondani a felesége? Zsolt, nézd a szemembe, amikor beszélek veled! És haragudni fog. De mi van a harag mögött? Valójában hogy érzi magát a feleség? Mit gondol? Mit haragszik? Azért, mert a Zsolt máshova figyel? Miért haragszik valójában? Mi van a harag mögött? Kicsit ilyen magányos érzés, ugye? Ilyen szeretetlenség. Nem érzi, hogy szeretve van. Nem érzi, hogy ő fontos. Mami más, fontosabb a Zsoltnak, ugye? Tehát ezek mind ott vannak. Most ilyenkor, ahelyett, hogy Ahelyett, hogy a Brigi, most, ne nézdek Zsoltra és Brigire, csak kiszúrtam meg. Zsolt csak nem volt itt már 2 évig, most már szerintem megint nem jön 2 évig. De hogy a Brigi ahelyett, hogy mérges lenne, és valami durvát mondani a Zsoltnak, akkor mit lehetne mondani, mondjuk szeretetben? Olyasmit lehet mondani, hogy drágám, nehéz napod volt? Most fáradt vagy? Nehéz figyelni? Vagy ilyesmit. Ez egy kérdés. Ez nem egy ítélkezés. Egy kérdésben feltételezel a legjobbat a másikra. Egy kérdéssel adsz a másiknak egy lehetőséget, hogy bocsánatot kérjen. Hogy nem figyeltem, és igazad van. És ha Zsolti érzékeny, és akkor tudja, hogy amikor ő nem figyelt, az egy nagyon erős jelzés volt a feleség fele, hogy nem vagy fontos nekem. Vannak dolgok az életemben, ami sokkal fontosabb. Legalább ő úgy vette, a feleség úgy vette. Tehát fogunk erről sokat beszélni azon a szabad szombaton, de nem fogunk én beszélni, mert az elmélet, ez nem olyan valami nagy elmélet, hanem kis csoportokban fogunk ezt gyakorolni. És az nagyon jó lesz. Az nagyon jó lesz, hogy előveszünk különböző konfliktusokat ti életekben, és fogjátok ezt gyakorolni, és fogjátok egymást segíteni, hogy mit tudnál ilyenkor mondani. Vagy ironikusan mondtad azt, ugye? Nem szeretetben, hanem ítélet volt a hangodban. Jó? Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és én úgy értékelem ezt tényleg, mint az élet legdrágább kincs, ha te tudsz így kommunikálni. Nem kirobbanni haragból, és nem elnyomni félelemben, hanem kimondani. És belemenni egy igazi kapcsolatban. Nagyon itt vagyok a végén. Az utolsó pont, az ötödik pont, az az időbeosztás. Nagyon sok stressz van az életünkben, mert nem tervezünk. Ki ezeknek nincsen naptár? Ki az, aki nem használ naptár? Minden csak a fejedben van. Tegyetek föl, bátran. Jó. Az elmegy most, de amikor házasok lesztek, nem megy. Mert nem csak az én életemről van szó, ha nekem van egy feleségem, vannak gyermekeim, és nekik is vannak programok, és egyeztetni kell a programokat. Hogy is lesz az egész? Amikor tudtunk előre, hogy 3 vendég lesznek nálunk 12 napig, hál' Isten, hogy nem 12 vendég 3 napra, de ez így jó, és tudtunk, hogy itt lesznek 12 napig, akkor a tűnésén leültünk. És egy minimum fél órát, vagy egy órát csak megbeszéltünk, hogy hogy fog kinézni ez a 12 nap. És pontosan előre tudtunk, megbeszéltük, hogy milyen programok lesznek, mit fognak csinálni, ki, hova kell vinni őket, és tisztáztunk, hogy mik azok az elvárások tűnni felém, hogy nekem milyen része lesz ez az egészben, hogy nekem hol kell toppon lenni, és ott szolgálni, és ott csinálni a dolgokat. Tehát aki tudja, a vendéglátás az nem olyan könnyű dolog. És ha nem tervezed részletesen előre, akkor káosz. És akkor ott lesznek feszültségek. Tehát én nagy hívő vagyok, hogy használjunk naptárokat, és tervezünk az életünket. Nagyon fontos. Oké. Tehát azt javasolom, hogy tartsunk egy szünetet. Jó? Szeretnék imádkozni. A szünet után majd felosztunk titeket kis csoportokban. És akkor lesz nektek egy órát megbeszélni ezt az egészet. És ezt az 5 dolgot, amit itt felsoroltam, hogy hogyan kezeljünk a stressz, szeretném, hogy erre beszélgessetek, jó? Tehát hogy néz ki az életedben? Hogyan tudjunk egymást erősíteni? Hátra tudunk egymástól tanulni? Nálam így néz ki az időbeosztás, jó?